Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domonics András. A Tudományos Újságírók Klubja Kis László Széchenyi díjas csillagásznak, kutatóprofesszornak, az 5-ös Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának ítélte a 2020-as az év ismeretterjesztő tudósa díjat. Fehér Anna Magda beszélgetett Kis Lászlóval.
A tudományos ismeretterjesztés, mint tevékenység számomra rendkívül szívemnek kedves aktivitás, hiszen fontosnak tartom, hogy a tudósok ne az elefántcsontoronyból osszák úgymond az észt, hanem közérthető formában, mások számára is fölfogható módon megfogalmazva legújabb eredményeiket.
A fiatalsággal is szívesen foglalkozik, például a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpiának is a koordinátora. Ez a nyitottság a nagy közönség felé egyrészt a fiatalok bevonzásáról is szól?
2019-ben, amikor Magyarország szervezte a 13. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát, akkor én voltam valóban egy ilyen academic committee, tehát egy ilyen tudós társaságnak a vezetője, akik a feladatokat állítottuk össze. Amin inkább azt mondanám, hogy a Magyar Csillagászati Egyesületben betöltött szerepem az elmúlt negyed évszázadban az, ami leginkább a fiatalokkal való foglalkozásról szólt. Mindmáig vannak középiskolás diákok, akik megtalálnak, és aztán őket beegy engedtem egészen az egyetemi csillagászképzés felé, az igazán jók ugyanis nem állnak meg annál, hogy amatőr csillagászokként távkövezve lesik az égbolt titkait, hanem előbb-utóbb a tudományt művelni is szeretnék. Ezt igen nagy kedvel és lelkesedéssel csinálom a tudományos ismeretterjesztés mellett is.
Sok fiatal érdeklődik a csillagászat iránt, ez olyan népszerű téma, de a tudományos szintig sokan eljutnak?
Azért a csillagászat népszerű, már csak azért is, mert egy nagyon jó csajozós szöveg, ha szabad ilyen profán dolgot mondanom, tehát azért a fiúk-lányok közötti kapcsolat fölvételnél nézd, gyere, hadd mutassam meg a csillagos eget, mindmáig hat, bármennyire is hihetetlennek tűnik adott esetben. Érdekli azért a tudománya a fiatalokat, ezt onnan lehet lemérni, hogy mondjuk a fizika alapképzésben, a földtudomány alapképzésben, az 5-ös Lóránd Tudomány Egyetemen azért igen nagy számban tudjuk bevonzani a csillagászat felé az újonnan jelentkezett egyetemi hallgatókat. Ugye a CFK, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont, a Csillagászati Intézete már több éve működtet egy intézeti gyakornoki rendszert, és például 2020 őszén 15-16 diákot vettünk föl, akik hozzánk járnak föl, vagy nálunk dolgozó csillagászokkal folytatnak saját kutatásokat az egyetemi tanulmányaik mellett.
Említi a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontot, ennek az intézménynek ön a főigazgatója, és most ezt a beszélgetést is kicsit nehezen tudtuk összehozni, hiszen dolga akadt a horvátországi földrengéssel is. Ez a terület is önökhöz tartozik, ha jól tudom.
Fogalmazunk úgy, hogy adminisztratív vezetője vagyok, ugye a Csillagászat és Földtudomány Kutatóközpontnak, ami a Csillagászati Intézet mellett három földtudományi intézetet is magába foglal, és a Geodézia és Geofizika Intézethez tartozó Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium, ugye az, amelyik nemzeti szeizmológiai hálózatot működteti. És igen, amikor jönnek a földrengésekről a jelzések, ugye Zágrábtól nem messze Petrinje városkája alatt egy nagyon nagy erősségű 6,3-6,4-es Richter skálán mérhető erősségű földrengés történt, amit egész Magyarországon lakosság is érzett, itt Budapesten is sokan megfigyelték, hogy hoppá, megmozdult az épület. Tehát a lényeg az, hogy ekkor mindig jönnek azonnal a riasztások, amelyekről mi egyébként automatikusan tájékoztatjuk a katasztrófavédelmet, illetve a magyar távirati irodát egyaránt, amikor ilyet érzékel a magyar nemzeti szeizmológiai hálózat.
Még egy kérdés a szakterületéről. Úgy tudom, hogy ön távoli csillagok, csillagrendszerek felfedezésével, kutatásával, exobolygók vizsgálatával foglalkozik. Ezen a területen melyek voltak az év legjelentősebb lépései?
Szívemnek a legkedvesebb új eredmény az, hogy a 8 év munkája után a KEOP űrtávcső, ami egy svájci vezetésű konzorcium által épült meg 2012 és 2019 között, végre elkezdett dolgozni. Ugye idén áprilisban kezdte meg a tudományos működését, ez a Föld körül keringő űrteleszkóp, amelyből ugye a Csillagászati Intézetünk, illetve az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium egyaránt magyarországi tudományos partner, illetve a Miskolci Admatis Kft. Konkrét műszer alkatrészt leszállító ipari partnerként működött közre. Tehát nekünk így kvázi lokálisan ez mindenképpen talán az év egyik legfontosabb eredménye, amiből a tudomány majd a következő 3-4 évben fog kijönni.
Sigma, a holnap világa.
2020 a régóta szunnyadó vulkánok kitörésének éve volt, de Harangi Szabolcs vulkanológus szerint 2021-ben is várhatóak, akár Európa légi közlekedését is fenyegető nagy kitörések. Fehér Anna Magda kérdezte az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatóját.
Ha összeszámoljuk, hogy 2020-ban hány vulkán működött, akkor 63-at tudunk megnevezni. Ez a 63, ez azt lehet mondani, hogy alapvetően átlagos. Igazán ami az érdekes az az, hogy több mint 20 vulkán úgy kezdett működni, hogy korábban előző évben nem volt működése, tehát azt lehet mondani, hogy új szereplő a szintéren. 2020 a felébredő vulkánoknak az éve lehetett talán.
Itt az Inforádióban is beszámoltunk az év végén a Hawaii vulkán, illetve az Etna kitöréséről. Ezek is új jelenségek voltak. De mi lehet ennek az oka? Van-e valamiféle összefüggés ezek között? Van egy globális tendencia?
Nem, ezt nem mondhatjuk. Minden vulkán az egy önálló rendszer. Kijelenthető, hogy összefüggés a vulkáni kitörések között nincsen. Az, hogy egy vulkán több évtizedes szunnyadás után felébred, ez a saját vulkáni rendszerének a tulajdonságaiból fakad. Volt például olyan, amely nagyon nagy robbanásos kitöréssel indult meg, ilyen volt a Fülöp-szigeteki Taal vulkánnak a kitörése, amely komoly riadalmat okozott. Már csak azért is, mert a környezetében több mint 2 millióan laknak. Az év végén pedig az egyik Karibi-szigeten, a Saint Vincent-szigeten lévő La Soufrière vulkán kezdett el ismét működni, megint csak több mint 40 év szünet után. Fontos, hogy a figyelem az oda szegeződjön, hiszen az elmúlt időszakban volt olyan, amikor több mint 20 ezer embert kellett kitelepíteni a vulkán kitörés miatt.
Igen, említi a kitelepítéseket, illetve azt, hogy egyes veszélyes vulkánok közelébe sok-sok ember él. Tehát mi mondható el történelmi távlatban? Mit jelent egy igazán katasztrofális vulkán kitörés, esetleg globális hatásai is lehetnek?
Igen, a jégfurat mintáknak az elemzés alapján tudjuk azt, hogy az elmúlt 2000 évben több mint 50 olyan vulkánkitörés volt, amelynek volt globális klimatikus hatása is. E mögött alapvetően a magas légkörbe, a stratoszférába feljutó kén-dioxid gáznak van szerepe, amely kénsav aeroszollá alakul és visszaveri a nap sugárzásokat, tehát ez egy globális lehűlést okoz. Ezek a vulkáni kitörések, ezek azért nem ritkák, tehát azt lehet mondani, hogy akár a mi életünkbe is bekövetkezhet. Ami egy új kihívás a vulkáni működés kapcsán, hogy most már a föld lakosságának 10%-a él közvetlen vulkáni veszélyben, tehát az azt jelenti, hogy 100 kilométeres körzetben laknak ennyien egy olyan vulkán körzetében, amelynek a kitörése komolyan kihathat, és komoly veszélyeket hordoz. Több mint 700 millióan laknak ilyen közelségben vulkánhoz.
Azt mondja, hogy 2020 az újonnan kitört vulkánok éve volt. Mi várható 2021-re? Vannak-e olyan vulkánok, amelyek most szunnyadnak, de már jeleket mutatnak?
Igen, vannak ilyenek, ilyen például az indonéziai Merapi vulkán, amely a Föld egyik legveszélyesebb tűzhányója. 2010 őszén volt egy olyan hatalmas robbanásos kitörése, amelynek következtében több mint 300 ezer embert kellett kitelepíteni, és a nagyon gondos és nagyon pontos vulkanológiai előrejelzésnek volt köszönhető az, hogy nem lett nagyobb tragédia ebből a vulkán kitörésből. Több mint 700 földrengés pattant ki egyetlen nap alatt a Merapi alól, tehát ez azt jelenti, hogy valami készül. Tehát ha előre kell jelezni, akkor azt gondolom, hogy Merapi az egyik olyan vulkán lehet, amely 2021-ben hallathat magáról, de Izlandon is újabb vulkánkitörésnek van jó esélye. De megint csak 2010-re kell visszautalni, amikor az Eyjafjallajökull kitörés kapcsán Európa légi közlekedése leállt és óriási károkat okozott. Márpedig ott Izlandon vannak olyan hosszan szunnyadó, nagy kitörésre képes vulkánok, mint a Hekla meg a Katla, amely, hogyha kitör, akkor komoly problémát okozhat Európa légi közlekedésére nézve is.
Szigma, a holnap világa.
Nagy Balázs és Heiling Zsolt 2010-ben indította el a Magyar Száraz Andok Klíma Monitoring programot Chilében, az Atacama-sivatagban, földünk legmagasabban szunnyadó tűzhányóján. A 6893 méter magas vulkánon elhelyezett műszereik a hőmérséklet és az örökké fagyott talaj állapotát vizsgálják, ezen keresztül pedig a klímaváltozás folyamatait. Munkájuk elismeréseként a maga ellenszoros felfedezésének 500. évfordulója alkalmából alapított díjat vehették át Chile magyarországi nagykövetétől. Heiling Zsoltot hallják.
Azért is esett erre a helyszínre a választás, mert egy kiváló indikátor helyszín a klímaváltozás folyamatainak vizsgálatára, hiszen nagyon érzékeny környezetről beszélünk, nagyon extrém időjárással, extrém körülmények. Ugye ez egy sivatagi, magashegyi környezet, ahol a napi hőingás akár 30 fok is lehet, a hegy csúcsán pedig akár mínusz 20, mínusz 30 fok is lehetséges extrém szelekkel, akár több száz kilométer per órás szelet is mértek már itt. Szerencsére, amikor mi dolgozunk, ennél kicsit barátságosabb az időjárás, hiszen mi a déli félteke nyarán szoktunk expedícióra indulni, ami a január-februári időszak.
Tehát itt 6000 méter fölött is dolgoznak gyakorta. De hogyan választanak magyarok egy ennyire extrém környezetet? Úgy tudom, Nagy Balázs geográfussal, egyetemi oktatóval együtt vágtak ebbe a projektbe, de hogy született az elhatározás? Önök találták ki magát a kutatási tervet, a helyszínt is, tehát hogyan indultak?
Én azt gondolom, hogy a 21. században ez Magyarországon tűnik csak ilyen meglepőnek, hogy távoli helyszíneken dolgoznak kutatók, hiszen specializálódik minden tudományterület, és egy-egy szegmensével viszonylag kevés kutató dolgozik, és ezek a kutatók aztán járják a világot. Nagy Balázs már évtizedek óta foglalkozik a permafrost vizsgálatával, többször dolgozott az Antarktiszon is, és így jutott el Chilébe is, erre a helyszínre, és tekintettel arra, hogy sajnos Magyarországnak nincs állandó Antarktisz bázisa, keresett egy olyan helyszínt, ami megfelelően közel van, már ismerte, és alkalmas lehet ezeknek a kutatásoknak a folytatására. Ráadásul ez egy olyan terület, ami ebből a szempontból még fehér foltnak számított akkor. Most már szerencsére a mi kutatásainknak köszönhetően ismerjük, hogy mi zajlik ezen a helyszínen.
Mit mérnek, mit kutatnak? Említette, hogy Nagy Balázs a permafrosttal foglalkozik, tehát az örökké fagyott talajjal. Itt esetleg a talajnak a vízbázisait kutatják, hogy ezek hogyan fogynak a klímaváltozás hatására? Éppen a sivatagban vizsgálják a felszín alatti vizeket?
Így van, így van. Az alapvető feladatunk, amit magunk elé tűztünk célul, az a permafrost változását célozza meg, ennek a változásnak a dinamikáját vizsgáljuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy felszín alatt található örökfagy az, ami itt ebbe a sivatagi környezetbe, hiszen nem volt ez mindig sivatag, ebbe a sivatagi környezetbe szinte az egyetlen vízadó bázis. Tehát ezeket ilyen magas hegyi fagyott víztornyoknak kell elképzelni. Ha ez a fagyott réteg ez elfogy teljesen, akkor bizony nagy gondba kerülnek a helyiek, hiszen valójában tényleg ez szolgáltatja az alacsonyabban fekvő településeknek a vizet. Tehát Chilének ezért is fontos, amit mi csinálunk. Ami miatt a kutatás nem csak a chileieknek fontos, hanem nekünk is, az pedig a klímaváltozás folyamatainak a megértése, az egy kirakós játék, amihez minden egyes kis darabkát össze kell rakni. És mi Chilében vizsgálunk egy darabkát, hiszen egy nagyon jó helyszín, nagyon hamar ad válaszokat a kérdéseinkre. Tehát mi a hőmérsékletet mérjük a felszín alatt, erre a célra fejlesztett adatrögzítő, adatgyűjtő műszerekkel, amik óránként mérik a felszín alatti hőmérsékletet több ponton, több mélységben, és ezáltal keletkezett az elmúlt évtized alatt több millió adatunk, amelynek az elemzésével lehet olyan tendenciákat megállapítani, ami a helyszín klímájára, klímaváltozásra, klímaváltozás dinamikájára utal.
Tehát mennyire gyorsak ezek a folyamatok? 2008 óta dolgoznak tehát a terepen. Milyen vízmennyiségcsökkenés, vagy milyen hőmérsékleti emelkedést mutattak ki?
Mi is megdöbbentünk az eredményeken. Gyakorlatilag nem fejeződött be az elmúlt két év adatainak a feldolgozása is, és az elmúlt 8 évre vonatkozóan rendelkezünk most már pontos értékekkel a helyszínen, és nagyon meglepődtünk, hogy 8 év alatt másfél fokot fokot közelíti meg, és az átlag hőmérséklet emelkedés az 5000 méter feletti régióban, ami ugye, hogyha belegondolunk, a klímaváltozás szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel és a klímaváltozás gyorsulásának a megfékezésére tett törekvéseknél, ugye ilyen 2-3 Celsius fokos hőmérséklet emelkedésekben szeretnénk maximalizálni az értékeket, hogyha egy 50-100 éves viszonylatban, hogyha ezt összevetjük a másfél fokos hőmérséklet emelkedéssel 8 év alatt, akkor bizony azt láthatjuk, hogy ez nagyon sok. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a globális prognózisok azok tévesek, de mint említettem, ez egy kirakós játéknak egyik eleme, egy extrém helyszín, úgyhogy az itt mért eredményekre mindenképpen oda kell figyelni.
Említette, hogy Chilének azért fontosak elsősorban talán ezek a kutatások, mert a víz készleteikről van itt szó. Ebben milyen folyamatok zajlanak? Tehát esetleg az olvadás miatt az örökké fagyott talajból a vizek megjelennek, tehát többlet vízforrások vannak jelen pillanatban, később pedig nagyobb szárazságokra lehet számítani, ha ezek a bázisok elfogynak?
Ez pontosan így van, ahogy mondja. Most sokszor hallani azt is, hogy villámárvíz sújtják ezt a régiót. Szinte 2 éves rendszerességgel jelentek már meg ezek a villámáradások. Ez nyilván nem az olvadás, hanem más időjárás jelenségeknek köszönhető, de sok helyen tapasztaljuk mi is, hogy többlet víz keletkezik a rendszerben. Mi ezt kevésbé vizsgáljuk, ezt a chilei kollégák vizsgálják leginkább, de a végső eredmény az lehet, hogy ha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor bizony a felszín alatti jég az elfogy, és elfogy a vizet szolgáltató vízbázis is.
A Mars kutatásával foglalkozó tudósok is csatlakoztak Önökhöz, hiszen ez a terület olyan, akár mintha a Marson lenne, annyira szélsőséges az időjárás.
Így van. Nagy öröm volt számunkra, hogy az Astrobiology neves nemzetközi szakfolyóirat egy egész külön számot szentelt a munkánknak, illetve főleg a kollégák munkáinak, és ez is azt bizonyítja, hogy mint Mars analóg helyszín is nagyon izgalmas az Atacama sivatag, ahol dolgozunk.
De például az élővilága milyen ennek a területnek? Tehát említette, hogy akár több száz kilométer per órás szelek is tombolhatnak, és hogy 30 Celsius fokot változik a hőmérséklet egy napon belül. Vannak olyan állatok, amelyek ezt bírják, és esetleg akár veszélyt is jelenthetnek a kihelyezett kis mérőállomásokra?
Ó, természetesen. Hát meglepően gazdag az élővilága. Legtöbben azt gondolják, hogy a sivatagban szinte semmi nem él meg. Hát ez nem így van. A flamingóktól kezdve a guanakókon, vikunyákon keresztül a sivatagi rókán át több kisebb madárfa él, de mi még tücsköt is találtunk 6000 méteren. Valószínűleg a szél fújta föl oda, mert növényzet ott már nem nagyon van. És hát a legnagyobb veszélyt a műszereinkre a rókák jelentik. Előfordult egyszer, hogy valószínűleg még a reggelizős kezünkkel fogtuk meg a madzagját a műszernek, és a róka érezte a szagokat, és a frissen telepített műszert kiásta, amit persze mi csak 2 év múlva találtunk meg a felszínen, hosszas keresgélés után. Így aztán az egyik mérőponton meghiúsult a műszer eredeti funkciója. Azóta erre megpróbálunk figyelni.
Hogyan lehet például 6000 méter fölött ásni? Tehát milyen fizikai megterhelést jelent ez az ember számára egyáltalán ott létezni, a mindennapokat eltölteni?
Nagyon, nagyon fárasztó, ugye. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a mi munkánk ott kezdődik, ahol a hegymászás véget ér, hiszen ez a hegymászóknak is egy nagyon megterhelő állapot, hogy 6000 méteren vagy 6000 méter fölött másszanak, ott éljenek akár heteket. Mi nem csak fölmegyünk és lejövünk, hanem gyakorlatilag fölköltözünk mindig 6000 méterre, és 6000 méteren kezdünk el dolgozni. Pedig a leghosszabb idő, amit fent töltöttünk ebbe a magasságba, az 3 hét volt, és hát ez igen megviseli a szervezetet. Nem véletlen, hogy lakott település ebbe a magasságba már nincs sehol a földön. Itt az ember szervezete elkezd leépülni. Nyilván akklimatizálódni kell egyáltalán ahhoz, hogy akár rövid időt el tudjunk tölteni, és ne alakuljon ki magashegyi betegség. Eddig szerencsére bírtuk. Az tény, hogy mindent le kell írnunk előre, még itthon, amíg tiszta a fejünk, hogy mit kell majd csinálni pontosan. Sorvezetőt készítünk, hiszen belassul az ember gondolkodása, az alacsony oxigén koncentrációnak köszönhetően volt olyan kolléga, akinek csőlátása alakult ki. Szóval nehéz dolog. Ez a fizikai munka az pedig kimondottan megerőltető. Hát van úgy, hogy egy 60-80 centis gödör kiásásához 3-4 óra sem elegendő, és nem csak azért, mert egy idő múlva elérjük a permafrostot, és már fagyott a talaj, annak ellenére, hogy nyáron dolgozunk, hanem a legkisebb fizikai munka is tényleg nagyon megerőltető ebben a magasságban.
De nem csak ebben a magas hegyi környezetben dolgoznak, hanem újabb területeken is elkezdtek kutatásokat, patagóniai területeken. Itt mit vizsgálnak?
A 10 éves munka során eljutottunk egy olyan pontra, amikor azt mondtuk, hogy jó lenne ezt egy hálózattá bővíteni, hiszen úgy sokkal pontosabb képet kapunk az itt zajló folyamatokról, szinte egy keresztmetszetet a déli félteke egy nagyon izgalmas helyszínéről, Chiléről, és elkezdtünk egy hálózat kiépítésében gondolkodni, amit Perma Chilének neveztünk el. Összesen 7 mérő helyszínből állna, hogy ugyanazon módszerekkel hasonló paramétereket és folyamatokat, elsősorban a permafrost változását vizsgáljuk, és tavaly februárban építettük ki a második mérőállomásunkat délen a Torres del Paine Nemzeti Parkban, 1000 méteres magasság környékén, hiszen ott sokkal alacsonyabban húzódik a hóhatár, és hát ez most már a második olyan mérőpontunk, ami folyamatosan üzemel, és még mindig van 5, amit az elkövetkezendő években szeretnénk majd kiépíteni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.